Azért azt látjuk a Kárpát-medencében, hogy a jó szomszédság politika az gyakran kerül konfliktusba a kisebbségi jogokkal, tehát a második és harmadik pillér egymással, és ez nehéz is feloldani sok esetben, hisz a románokkal, a szerbekkel, a szlovákokkal, a magyar kormánynak meg kell találnia a megfelelő hangsúlyt, ugye az ukrán-magyar relációról nem is beszélve.
Ez itt az Adásidő, a Mahét Média Család podcastja. Tárnok Balázs, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Kutatóintézetének kutatási igazgatója egyszerre három érdekességgel is szolgál mai beszélgetésünkben. Egyrészt ismerteti az amerikai Newsweekben megjelent legutóbbi írását, illetve annak a lehetőségét, hogy mi módon lehet érdekessé tenni amerikai körökben a kisebbségi kérdést. Vendégünk beszámol továbbá a hasonló témában tartott New Yorki kongresszusról, illetve a beszélgetésünk megjelenése akkor zajló budapesti ünnepi konferenciáról, amelyet az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója tiszteletére rendeztek.
Üdvözlöm itt az Adásidő stúdiójában, kedves Balázs, és ahogy a bevezetőben is elhangzott, ön ismét angol nyelven jelentetett meg egy cikket, egy mondhatni úgy, hogy a legjobb nevű egyik magazinokban, a Newsweekben, ugye, hogyha jól tudom.
Ma már azért kopott a fénye, de még a emlékükből élnek.
Hát ezt én azért nem lennék ennyire udvarias és diplomatikus, szerintem továbbra is egy mértéktartó, mondjuk úgy, egy ilyen centrum
Az biztos,
pontosan
hogy
elő, ugye?
a centrumba helyezkedik el, igen.
És még mielőtt a tartalmi részekkel kapcsolatban mondanánk néhány gondolatot, árulj el kérem nekem, meg hát a hallgatóinknak is, hogy hol lehet bejutni egy ilyen újsághoz. Tehát, hogy ön megírta egy cikket, és akkor elküldte, hogy így közlésre ajánlja, vagy lobbizni
Valójában
kellett.
az történt, hogy a Newsweek, ez már a harmadik cikkem, ami megjelent, kettő jelent, sőt, negyedik, mert jelent meg kettő darab 2021-ben, egy 2023-ban, meg egy most.
Maga már házi szerző a Newsweeknél.
Hát túlzás, de
Ala
lényegében
felé tart, az jó.
módszertanilag az, hogy most egy olyan szerkesztővel dolgoztam, akit soha nem ismertem korábban, tehát editor, kukac, vagy opinion, tehát hogy a véleményrovat szerkesztőjének írtam központi e-mail címre, és neki tetszett a pitch, és így befogadta. Szóval ördöngösség benne, ugyanaz volt, mint a Foreign Policy-nél annak idején, hogy lényegében ismeretlenül írtam. Itt nyilván a pitchbe azért beleírtam azt, hogy korábban már jelentek meg cikkeim a Newsweeknél, ebből lehet, hogy egy magasabb legitimációs pontról kezdtem a beszélgetés, de Amerikában ez olyan meritokrácia van, hogy lényegében mindegy, hogy én korábban már szerző voltam, vagy nem, őket azt érdekli, hogy fog-e futni a cikk.
Nagyon jó. Na, de akkor ezt értelmezhetjük úgy is, hogy a csinálj magadnak nevet kézzelfogható realitásra ez, amikor valaki fogja magát, és a képessége és lehetőségei tudatába megpróbál azokkal nem csak a saját maga, hanem elsősorban egy közösségnek az érdekébe élni.
Az amerikai self-made man-nek a koncepciója.
Na, erre majd akkor negyedik témaként valamikor visszatérünk. Na, de maradjunk akkor a Newsweeknél, és most már nem csak magáról a keretről, hanem a tartalomról beszélve. Hogyha jól értelmeztem, akkor itt két szál fut egymás mellett. Egyrészt, tehát maga a kisebbségekkel való politikai bánásmód, kiemeltem most reflektorfénybe állítva a felvidéki magyar közösséget, amely ugye most már évek óta tudható, nyilvánvaló, hogy régi 80 évvel ezelőtti határozatok értelmébe még mindig anyagi szempontból jogfosztásra kerül sor, tehát egy bizonyos fajta konfiskációra, földelkobzásokra, illetve emellett a szám mellett fut, hogy általában véve Magyarország akár kisebbségi politikáját, akár a külpolitikáját meghatározó fő erővonalaknak a, hát mondjuk úgy finoman, lassabb átrendeződésére utalva. Hogy látja azt, hogy magát a kisebbségi kérdést, vegyük úgy, hogy az angolul beszélő közvélemény, vagy az amerikai közvélemény mennyire érzi továbbra is egy érzékeny témaként?
Maga A kisebbségi kérdés önmagában nem kiemelkedő fontosságú kérdés az Egyesült Államokban, de hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor talán arra megállapításra juthatunk, hogy még az európai közéleti nyilvánosságban sem, akkor tudjuk a kisebbségi kérdést hatékonyan becsempészni az amerikai és az európai közéleti nyilvánosságban nyilvános térbe, ha valamilyen olyan nagyobb kérdésekhez kapcsoljuk hozzá, amelyekkel kapcsolatban a közügyek iránt érdeklődő közösségnek nagyobb figyelme irányul ezekre. Ha az európai nyilvános térre gondolunk, az elmúlt hónapoknak a gyakorlatában láthatjuk, hogy itt a jogállamiság kérdése volt az a fő koncepció, amihez hozzá tudtuk kapcsolni a kisebbségi kérdéseket, kisebbségi igényeket, akár a Benes dekrétumok mai napig történő alkalmazását. Azt mondtuk, hogy ez egy jogállamisági kérdés, ez nem csupán egy kisebbségi kérdés, hanem több más kérdést is érint. Általában véve jogállamisági keretben, jogállamisági terminológiával és narratívákban jelenítettük meg ezt az ügyet, és én úgy gondolom, hogy ez is a kulcsa volt annak, hogy például Benes dekrétumok vonatkozásában az Európai Parlament először fogadott el Szlovákiát elítélő állásfoglalást. Ha csak kisebbségi kérdésként próbálkozunk valamit megjeleníteni, arra sokkal kisebb az esély, hogy a közéleti nyilvánosság föl fogja kapni a fejét, mert egyszerűen ennek az ügynek, a nemzeti, nyelvi, etnikai kisebbségeknek a rendezetlen helyzete Európában nem ér el olyan érzékenységi szintet, ami átlépi ezt az inger küszöböt. Az amerikai vonatkozásban, és erről szól a Newsweek-es cikk is, a kisebbségi kérdés nem önmagában találtam, mert az az amerikai olvasó számára nem lesz érdekes. Úgy lesz igazán érdekes, és én is így találtam, hogy az új magyar kormány milyen külpolitikát fog folytatni, mit várhat az Egyesült Államok az új magyar kormánytól, és példaként emeltem be azt, hogy Magyar Péternek az egyik első interakciója, akkor még talán hivatalba nem lépett miniszterelnökként, az volt, amikor egy telefonhívás keretében tárgyalt Robert Ficoval, és Magyar Péter megválasztott, de még hivatalban nem lépett miniszterelnök, leszögezte, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak kérdése egy olyan pont lesz, aminek teljesítéséhez, tiszteletben tartásához kötni fogva valamennyi többi szakpolitikai együttműködés. Tehát egy alapfeltétel lesz a jó szlovák-magyar kapcsolatoknak, és nem egy megtűrt, félretett kategória. És az volt az én érvelésem, hogy azért érdemes figyelni az Egyesült Államoknak erre, azért bír ez jelentőséggel, mert egy olyan külpolitikai irányvonalat, egy olyan külpolitikai megközelítést vázol fel, aminek értelmében Magyarország kormánya nem csak az érdek, hanem valamilyen szinten az érték és az érdek kombinációját fogja megvalósítani. És erre jó példa a határon túli magyaroknak a helyzete, ami az én véleményem szerint egy mindenkori zsinór mértéke kell legyen a külpolitikának. Magyarán Magyarország kormánya nem valósíthat meg olyan külpolitikát, ami ellene hat a határon túli magyarok érdekeinek, és ez egy elvi értékbeli zsinór mérték, ami lényegében az antalli örökséghez kapcsolódik. Az antalli örökség ez esetben az, hogy a külpolitikának a három pillére az euróatlanti integráció, a szomszédságpolitika és a kisebbségi jogok védelme a határon túli országokban. Az érvelésem az volt, hogy Magyar Péter ehhez az antalli örökséghez kíván visszatérni, a magyar külpolitika nem csak érdek, hanem érték alapú is lesz, és ezért kell erre figyelnie az Egyesült Államoknak, mert így egy kiszámítható külpolitikai partnerre tud szert tenni az új magyar kormányba.
Tehát, hogyha jól értem, akkor itt az érték és az érdek két szempontjának figyelembevétele mellett a, hogy is mondjam, az arányoknak a kérdése lesz ugye a legfontosabb, tehát hogy mennyire akarunk érték, vagy pedig esetleg értékvezérelte külpolitikát, főleg olyan országok irányába közvetíteni, ahol számottevő, vagy bármiféle magyar nemzeti közösség él. Említette ezt a Magyar Péter Robert Fico telefonhívást, amit ugye másnap eléggé zokon is is zokon véve kommentált Robert Fico szlovák kormányfő, tehát mindegy kipelengérez azt, hogy ez lesz majd az az alap kérdés, vagy fundamentum, ami alapján esetleg kéne, hogy alakuljanak Magyar Péter fölfogása szerint a szlovák-magyar kapcsolatok. Valószínűleg ehhez Ficónak ugye lesz néhány szava, tehát ha jól értem, az érték és az érdek meghatározásánál ez is majd föl fog merülni, hogy az új magyar kormány meddig lehet elmennie ennek az orientációnak a támogatásába, vagy föntartásába, és mikor ütközik esetleg saját érdekeinek a mondjuk úgy veszélyeztetésébe. Akár például mondjuk nemzetközi porondon egy brüsszeli közös föllépést, ha nem is kockáztatva, de talán problematikusabbá téve. Tehát, hogy számolhatunk azzal, hogy maga ez a fölfogás esetleg majd rövidebb, hosszabb távon valamiféle surlódásokba fog, hát ha nem is torkolni, de legalábbis megmutatkozni?
Azt gondolom, hogy itt mindenképp lehetnek kényes szituációk, amikor az érdek és érték menti külpolitika a szempontjai ütközhetnek egymással. De az is látszik, hogy Magyar Péter a saját maga kormánya számára határozott meg egy olyan kulcsfontosságú módszertant, ami abban rejlik, annak kimondásában rejlik, hogy addig nem állapodunk meg szakpolitikai kérdésekben, ameddig a kisebbségi ügyet nem rendezük. Ez a gyakorlatban elképesztően sok kihívása nézhet szembe. De jelzi azt az értékbeli elköteleződést, ami az elmúlt években, hogyha őszinténk akarunk lenni, akkor ez jelentős mértékben háttérbe szorult. Az, hogy a határon túli magyarok iránt viselt felelősség korlátja volt-e a magyar külpolitikának, én úgy látom, hogy ebben vita van, mert nem mindenki tekintett így erre, sőt, azt is megkockáztatom, hogy nagyon sokan nyűként tekintettek erre a kérdésre, nem végezhettek korlátlan, szuverenista alapú külpolitikát akár Szlovákiával vagy Romániával kapcsolatban, mert nem lehetett támogatni nyilvánosan teljes messzélességgel olyan jelölteket, akik egyébként a határon túli magyarok jogait lábbal tiporják, szó szerint.
Mert ugye, hogyha sorra is került ilyesmire, akkor nagyon gyorsan reagált rá a közösség, és ugye nem pozitív előjellel.
Abszolút, de én úgy látom, hogy sok esetben nagyon sokan erre valóban nyűként tekintettek, holott egyik legfontosabb értékbelisége volt a mindenkori magyar külpolitikának. Én úgy gondolom, hogy a magyar külpolitika nem lehet kizárólag érdekalapú. Ha kizárólag érdekalapú lesz, és felszámolja a magyar külpolitika az értékbeli zsinórmértékeket, az értékbeli irányultságokat, akkor előbb-utóbb egy ilyen szélkakas külpolitika fog kialakulni, és ez soha nem lesz jó, azt gondolom, a Magyarország számára. Ha itt van egy olyan orientációs elv, hogy ehhez mi rendkívüli módon ragaszkodni fogunk, az már egy előrelépés, és az is előrelépés, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy miért volt az elmúlt időszakban, hogy például Robert Ficoval alakult ki egy nagyon szoros kapcsolat Magyarország részéről, azért, mert Robert Fico partnerségére rendkívül nagy szüksége volt a korábbi magyar kormánynak, éppen azért, mert egy általános frontot tartott fönn a többi Európai Uniós tagállammal szemben. Hogyha ez az alapvető politikai helyzet megváltozik, és Magyarország nem céltáblája lesz az Európai Uniós tagállamoknak, hanem valamilyen szinten partner együttműködés alakul ki, akkor az a beszorítottság helyzet, amiben a korábbi magyar kormány volt, hogy akkor is kellett Ficoval barát és akkor sem lehetett ezekről a kérdésekről nyilvánosan beszélni, amikor teljesen tisztában volt mindenki azzal, hogy a határon túli magyarok érdekeit sérti. Na ez a beszorítottság helyzet szűnik meg az új magyar kormány számára, és ad egy szabadabb cselekvési lehetőséget, hogy Szlovákia vonatkozásában ténylegesen egy olyan külpolitikát tudjon megvalósítani, ahol sokkal nagyobb hangsúly helyeződik arra, hogy akkor oldjuk meg a nyelvtörvényt, a Benes dekrétumok ügyét, és akár az állampolgársági törvényt is.
Értem. Tehát akkor ez a visszautaltság a szomszédok, vagy pedig az épp adott partner jó indulatára talán nem fog akkora súlyt helyezni majd a témaválasztásra az új kormány esetében, ugye? Tehát, hogy nyugodtabban tud politikailag lélegezni majd a kormány.
Én úgy gondolom, hogy nyugodtabban is tud, és nagyobb tere lesz arra, hogy a saját értékei mentén tudja megvalósítani a külpolitikáját, és nem kell az értékeket háttérbe szorítani, és kizárólag érdekalapú politikát végezni, azért, mert van egy alapbeszorítottsági helyzet, ami abból fakad, hogy mi a világ ellen. Hogyha ez a mi a világ ellen helyzet megszűnik, vagy föloldódik, vagy enyhül, akkor már eleve sokkal szabadabban tud politizálni. Azt hozzá kell tenni, hogy tehát Magyarország számára, és ugye ez az antalli örökségre visszautalva, euróatlanti integráció, szomszédságpolitika és kisebbségi jogok, azért azt látjuk a Kárpát-medencében, hogy a jó szomszédságpolitika az gyakran kerül konfliktusba a kisebbségi jogokkal, tehát a második és harmadik pillér egymással, és ez nehéz is feloldani sok esetben, hisz a románokkal, a szerbekkel, a szlovákokkal, a magyar kormánynak meg kell találnia a megfelelő hangsúlyt, ugye az ukrán magyar relációról nem is beszélve, ezek nagyon nehéz kérdések, de én azt látom, és lehet, hogy ez egyenlőre egy optimista hozzáállásnak tekinthető, de én azt látom, hogy meg kialakulnak a keretei annak kialakul az a lehetőség, hogy a magyar kormány valóban az érték és az érdek kombináción alapuló külpolitikát folytasson, és már pedig azt tudjuk az elmúlt 3,5 évtized örökségéből, hogyha van nagyon fontos érdek, az a határon túli magyarok jogai mellett történő kiállás, így alappal bízhatunk jelenállás szerint abban, hogy a határon túli magyarok jogvédelme a külpolitikai döntéshozatalban jobban megjelenik. Az persze már egy következő kérdés, hogy az új magyar kormány ezzel a lehetőséggel tud-e majd élni.
Bízunk benne, hogy nem csak a mostani, hanem bármikori magyar kormány birtokából lesz egy olyan, hogy is mondjam, kódnak, ami megmutatja ebbe a helyes arányokat. Balázs, kérem, még a Newsweek cikknél maradva, de azért időnket is figyelembe véve, még egy témát azért megpendítenék. A cikkébe említi Közép-Európán, tehát most már nem csak Magyarországnak, vagy pedig a kisebbségek által lakott szomszédos országoknak, hanem általában a Közép-Európának fontosságát, vagy a vélt, esetleg mondjuk úgy vélt valós fontosságát washingtoni szempontból. Mennyire látja ezt általános érvényű fölfogásnak, hogy azért Közép-Európa fontos Washington szempontjából is?
Kérdés az a szakpolitikai megközelítés, hogy milyen szakpolitikák szempontjából fontos. A lengyel védelempolitika, a balti védelempolitika, Ukrajna, ezek az országok, kiemelten Németország, hogyha a Közép-Európához soroljuk, kiemelten fontosak a védelempolitika, biztonságpolitika szempontjából. Számunkra kisebbségben élő nemzeti közösségként szerintem az a különösen érdekes, hogy az Egyesült Államok számára Közép-Európa milyen viszonylatban lesz fontos. Hogy túl tudunk-e lépni azon a kereten, hogy csak biztonságpolitikai megközelítésben beszéljünk Közép-Európáról. Ugye itt látjuk, ezt több évtizedes visszatekintésben nézzük, hogy Közép-Európa fontossága hogyan alakult. Ha csak a magyar érdekérvényesítést nézzük a 70-es, 80-as évektől az Egyesült Államokban, azt látjuk, hogy Közép-Európa geopolitikai okokból volt fontos, de az akkori geopolitikai játéktérnek fontos eleme volt az emberi jogok és a kisebbségi jogok tiszteletben tartása is. A 90-es éveknek a hurrá optimizmus ez, ugye a történelem véget ért, a liberális demokrácia győzött időszaka, majd ez elkezdett árnyalódni, és lényegében teljesen megváltozott a 10-es évekre, ahol aztán az Ukrajna elleni agresszió okán újra egy abszolút biztonságpolitikai fókusz alakult ki az amerikai külpolitika, Közép-Európa kapcsán, és a kisebbségi emberi jogok háttérbe szorultak. Tehát ilyen értelemben egy negatív tendenciának vagyunk az elszenvedői, de azt is gondolom, hogy a mi közösségünk szempontjából azokat a lehetőségeket kell megnézni, hogy mik azok a belépési pontok, amivel a számunkra fontos ügyeket be tudjuk csempészni az amerikai külpolitikában. Itt mindig lehet hivatkozni az amerikai excepcionalizmusnak az eszményére, hogy van egy ilyen idealista megközelítés az amerikai külpolitikában, független attól, hogy most a realista vagy az idealista időszakot éljük, most inkább a realista időszak van napirenden, de van az amerikai külpolitikában egy ilyen excepcionista idealizmus, hogy ők azok, akik nagy változást tudnak elhozni, és erre a szentimentre, erre az érzésre kell szerintem nekünk stratégiát alapozni, hogy a kisebbségi jogokat megpróbáljuk ebbe a történetbe visszacsempészni, mint ahogy ez a Newsweek-es cikk és lényegében visszacsempészte a kisebbségi jogokat ebbe a megközelítésben, mert az amerikaiak számára, hogyha azzal indítottam volna, hogy már a kisebbség jó, így és úgy, az abszolút nem ütötte volna meg az inger küszöböt, de azzal, hogy példaként hoztam egy újfajta külpolitikai megközelítés, és igyekeztem elmagyarázni, hogy Magyarország számára a határon túli magyarok kérdése miért fontos külpolitikai zsinórmérték, ezzel az ügyet lényegében implicite próbáltam emelni annak jelentőségét, és így a tudatalattiban elhelyezni a külpolitika iránt érdeklődők körében, akár tudatosan is, hogy a kisebbségi jogok rendezetlensége az Európában egy fontos kérdés, aminek nem csak emberi jogi dimenziói vannak ilyen idealista megközelítésben, hanem a konkrét hatalmi viszonyokat is érint ezzel. Persze nem azt mondom, hogyha nem rendezik a kisebbségi jogokat Európában, akkor mondjuk itt valamilyen konfliktusra fog sor kerülni, ezt nem gondolom, hogy így lenne, de az amerikai biztonságérzet szempontjából, és a biztonságérzet arra vonatkozik, hogy a régióban alapvetően rend legyen, rendezettek legyenek a viszonyok, ez problémásnak tekinthető, itt akár föl lehet hozni azt, hogy a Benes dekrétumok föltelkobzásai kapcsán ez jelentősen veszélyezteti a jogbiztonságot, bizalmatlanságot, eredményez, és ez nem jó, ezért is kell rendezni. Tehát azt a gondolatot kell nekünk elültetni, hogy a kisebbségi jogok rendezettségének kérdése az a mindenkori közép-európai politikának egy fontos eleme, és erre az amerikai külpolitikai döntéshozatalnak tekintettel kell lennie. Tehát nem egy vagy nem egy-egy ilyen cikkel vagy narratívával nem a világ nagy gondjait próbáljuk meg megoldani, hanem a legszűkebb közösségünket érintő kérdést próbáljuk beemelni egy olyan nagyobb diskurzus keretébe, és egy új valóságot ezzel, egy új tendenciát kialakítani, hogy ez legyen ott a fejekben, amikor külpolitikáról és Közép-Európáról beszélünk.
Na hát akkor Balázs kövezi az utat, hogyha nem is egy cikkel óriási változásokat, de sok-sok cikknek a zsinórjával nem a pokolba vezető, hanem a megoldás felé vezető utat kövezi. Tehát hogyha jól értem, akkor az úgynevezett tárnok doktrína az továbbra is működésbe hozható, vagy legalábbis készen áll arra, hogy az, aki Washingtonra hallgat, azt Washingtonon keresztül kell befolyásolni.
Hát és bízunk abban, hogy nem az a mondás fogja ezt meghatározni, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, de a lépésről lépésre történő építkezés szerintem egy kisebbségben élő nemzeti közösségnek fontos eleme, és az abba vetett hit, hogy ez eredményt hoz, ez szintén egy különösen fontos.
Pontosan megfogalmazta Balázs, és továbbra is még beszélgethetnénk erről a témáról, ha nem lenne valamiféle záros határideje még az interneten is a beszélgetéseknek, illetve nem lenne még két olyan témánk, amit okvetlenül szeretnék legalább egy-egy kérdés erejéig behozni a műsorba. Az egyik az az, hogy nem a Bajnokok Ligája döntőjét választotta most május végén, hanem egy New Yorki Columbia Egyetemi rendezvényen vett részt, ugye az egyetlen szervezetnek az éves konferencián vett részt. Azt talán tudom, hogy mi a Columbia Egyetem, de az, hogy mi az ASN, azt nem annyira. Egy rövid ismertetőt erről a konferenciáról mondjon meg, hát az ottani szerepéről.
Ez az Association for the Study of Nationalities című szervezetnek az éves világkongresszusa volt.
Ezt magyarra hogy fordíthatjuk, mind a
nemzetiségekkel foglalkozó tudományok társasága, társaságának tekinthető, tehát olyan tudományos társaságról van szó, ahol a nacionalizmus, nemzetiség, tudományok, ugye ez a társadalom tudományokon belül, főleg a nyugati világban ez egy önálló tudományterületnek számít, tehát etnikai, nemzeti, nemzetiségi viszonyokkal foglalkozik. Ez nem csak kisebbségi kérdésnek tekinthető, hanem általában azokat a tudomány és tanulmányterületeket összegzi, ahol a nemzetiséghez tartozás, a nacionalizmus, etnikai kötődés, nek van szerepe. Tehát ez egy világszinten jelenlevő társaság, amely idén immár 30. alkalommal tartotta meg a világkongresszusát. Ez azt jelenti, hogy az egész világról ezzel a tudományterülettel foglalkozó szakértők érkeznek ilyenkor az Egyesült Államokba. Ez az Egyesült Államok egyik legkiválóbb egyetemén, a New Yorki Columbia Egyetemen szervezték meg. Ez egy 3 napos konferencia, ahol ugye tanulmányjavaslatokat lehet benyújtani, tehát lényegében absztraktokat. Ezeket az absztraktokat elbírálják, döntés születik arról, hogy ki adhatja elő a tanulmányát ezen a konferencián, és a tanulmány előtt le kell adni a végleges kéziratot, ami ott aztán vita tárgyát képezi, tehát ott lényegében ilyen opponensek megvizsgálják a tanulmányt, próbálják kritikával illetni, kritikával illetik, visszajelzéseket küldenek, és ott egy tudományos diskurzus alakul ki a résztvevők között, több szekcióba, tehát ez tényleg egy olyan
Balázs,
világkongresszus.
mit adott le? Milyen témát?
Én ez a Koppenhágától Kievig az Európai Unió kisebbség politikájának újrakalibrálása címmel, mindezt angolul adtam le, és ott vitattuk meg. A tanulmány lényegében arról szólt, hogy az Európai Unióban a kisebbségpolitika nagyon túlságosan janusz arcú, hogy lehet így fogalmazni, hogy egyfelől a tagjelöltekkel szemben az Európai Unió elvárja, hogy teljesítsék és tartsák tiszteletben a kisebbségi jogokat, ugyanakkor ezt nem ellenőrzi megfelelő pontossággal. A tagok vonatkozásában, tehát a tagállamok vonatkozásában pedig bár egy alapvető értéke az Európai Uniónak a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, nincs olyan másodlagos jogi aktus, nincs kisebbségi jogi politika, ami ennek érvényesülését szolgálná, és én azzal érveltem, hogy most van egy olyan geopolitikai pillanat, ami lényegében a potenciális ukrán-EU csatlakozáshoz köthető, amikor az Európai Uniónak át kellene gondolni azt, hogy ezt az inkonzisztenciát a kisebbségi jogok terén föntartsa, mert ez nagyon káros hosszú távon, hogy én valamit megkövetelek, és aztán pedig fogok tenni annak érdekében lépéseket, hogy annak érvényt szerezzek, ezzel az Európai Unió a normatív hitelességét gyengíti, és lényegében miután analizáltam ezt a helyzetet, fölvázoltam egy javaslatot, a javaslat pedig két lábon áll. Az egyik, hogy a tagállamok vonatkozásában azt kéne erősíteni, hogy a jogállamisági diskurzusban megjelenjen a kisebbségi jogok nyomon követése, érvényesülésének nyomon követése, tehát amiről korábban beszéltünk, hogy a jogállamisági narratívában elhelyezni azt a keretrendszert használni a jogkiterjesztésre. A tagjelöltek vonatkozásában, tehát csatlakozás előtt államok vonatkozásában pedig egy új mechanizmust javasoltam, ami ugye abban áll, hogy pontosan Ukrajna kapcsán is látjuk, hogy nem pontosan értjük, hogy az Európai Bizottság miért jutott arra a következtetésre, hogy a csatlakozások előre haladhatnak, ugyanakkor azt is látjuk, hogy ukrán-magyar viszonylatban ez a kérdés túlságosan átpolitizálódott, és én egy olyan csatlakozási mechanizmust javaslok, egy olyan ellenőrzési mechanizmust, amiben a nemzetközi szervezetek, az Európai Unió különböző intézményei, civil szervezetek részt vesznek, és lényegében szakértelmet kölcsönöznek, és eképpen fogadnak el egy olyan álláspontot, ami aztán a csatlakozási folyamatban politikai döntéseknek a tárgyát, alapját képezhetik.
Ugye a 90-es években aktív szlovákiai magyar politikusi rétegnek, hát így most utólag ugye mindenki okos, azt vetik a szemére, hogy akkor talán nem lépett fel határozottabban az uniós csatlakozás előtt a szlovákiai vagy kisebbségi jogoknak a mondjuk tökéletesebb rendezése érdekében, hogy akkor még lehetett nyomást gyakorolni ugye a csatlakozási föltételeknek a teljesítése kapcsán, és azzal, hogy bekerült Szlovákia az Unióba, érvényesül az, amit Balázs is mondott, hogy onnantól fogva hát erős túlzásra, hogy már senkit nem érdekel a téma.
Ez egy visszatérő probléma, ez a csatlakozás utáni dereguláció problémája, amit Baltikumban is láthatunk, hogy ők is ugye elfogadtak kisebbségi rendelkezéseket, hogy megfeleljenek az európai integrációs követelményeknek, és aztán néhány évvel ezelőtt elkezdték ezeket deregulálni. Tehát ez egy komoly probléma, hogy a tagokkal szemben kisebbek az elvárások, mint a tagjelöltekkel szemben, és én az amellett érvelek, hogy ezt a két szegmens, tehát a tagjelöltek vonatkozásában és a tagállamok vonatkozásában a védelmet együtt kell növelni, és azért is kell kis jogállamisági kérdésként kezelni, mert bármilyen dereguláció, bármilyen visszalépés a korábban biztosított jogok tekintetében, azt meglátásom szerint súlyos jogállamisági problémának kellene tekinteni, és sokkal jobbak a lehetőségeink, hogyha ezt jogállamisági visszacsúszásnak vagy problémaként tüntetjük fel, mert készek most már a jogállamiság vonalon azok a mechanizmusok, érdekérvényesítő jogi mechanizmusok, amelyek azt szolgálják, hogy egy ország szorosabb monitoringnak essen alá, mint hogyha általános kisebbségi érvelést használunk, amire eleve az Európai Uniós tagállamok nem is annyira nyitottak, és nincsenek is kialakult struktúrák. A jogállamiság kapcsán ezek a struktúrák lassan, de biztosan kialakultak, és éppen ezt a helyzetet, hogy valaki elvesz jogokat, korábban biztosított jogokat a kisebbségektől, ezt is tudná az Európai Unión belül rendezni, amellett, hogy lenne egy nagyobb figyelem arra, hogy akkor most sokkal jobban megnézzük, hogy kit engedünk be az Európai Unióban, és akit beengedünk, az alapértékeinket tartsa tiszteletben.
De ugye ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy az Európai Unió egyáltalán akarja-e, vágyik-e arra, most idézőjelben mondva, hogy ezekkel a kisebbségi jogokkal foglalkozzon. Ugye jó példa volt erre a Minority Safe Pact-nek a mondjuk úgy elutasítása, és inkább az volt az álláspontja a bizottságnak, vagy a tanácsnak, hogy a kisebbségi jogok maradjanak meg nemzeti, tehát az állami szinteken, és nem törekszik arra az Unió, hogy ebből egy általános uniós agendát csináljon. Látja ebbe a lehetőségét a változásnak?
A lehetőségét, ami Szlovákia kapcsán az Európai Parlament vonatkozásában történt, tehát az Európai Parlament május 20-án elfogadott egy szlovák jogállamisági helyzetet elítélő állásfoglalást, és ebben az állásfoglalásban, amellett, hogy kitér Benes dekrétumok helyzetére, ugye azt a tételt is rögzíti, hogy a kisebbségi jogok védelme a jogállamiság és demokrácia alapvető követelménye. Ez egy olyan tétel, hogyha ezt elfogadjuk és erre tudunk építeni, aminek kapcsán a változást innen tudom képzelni. Kisebbségi jogokkal foglalkozó kutatóként az abba vetett hitem, hogy a helyzet e tekintetben jobb lehet, azt nem adhatom föl, mert abban a pillanatban, hogy ezt föladom, és nem hiszek abban, hogy ez jobb lehet, akkor megszűnik értelme legyen annak, hogy én ezzel a területtel foglalkozzak. Azt viszont láthatjuk, hogy és ez pont kiválóan a Minority Safe Pact mutatja, hogyha valamit kizárólag kisebbségi jogi keretként csomagolunk be, még akkor is, hogyha a korlátozott EU hatáskörbe belefér, politikai ellenállásba fog ütközni, pontosan azért, mert a bizottság azt mondja, hogy hát a kisebbségi jogok kérdése az alapvetően tagállami feladat, és egyébként is az Európai Unió mindent megtett annak érdekében, hogy a kisebbségek otthonra találjanak Európában. Ha viszont ezt a keretet, jogállamisági megközelítésben közelítjük meg, és azt mondjuk, hogy ha valaki elvesz egy korábban biztosított jogot, az jogállamisági probléma, vagy az, hogy van egy alapvető értékem, és azt az értéket súlyosan megsérti egy állam, és ez az érték a kisebbséghez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása, azzal nem azt mondom, hogy egyik pillanatról a másikra megoldottuk ezt a kérdést, hanem azt mondom, hogy egy újfajta keretrendszert használunk, egy olyan keretrendszert, amivel kapcsolatban nagyobb a nyitottság, mert a jogállamisági kérdéseket senki nem akarja elutasítani, és ezt a lehetőséget próbáljuk meg kihasználni arra, hogy megint csak a kisebbségi jogi dolgokat becsempészünk, nem egy, nem kettő, több ügy és eset kell ahhoz, hogy ez táptalajt érjen, de figyelemmel arra a kiinduló helyzetre, hogy kisebbségben élő nemzeti közösségként muszáj hinnünk abban, hogy a kisebbségi jogok rendezettsége egy bizonyos ponton, egy kedvező politikai pillanatban az Európai Unióban is megvalósulhat, és hogyha ezt a hittételt elfogadjuk, akkor én úgy látom, hogy a jelenlegi politikai környezet és rendelkezésre álló politikai eszköztárban a jogállamisági érvelés lehet a leghatékonyabb módja annak, hogy ezt a kérdést visszahelyezzük az Európai Uniós napirendre, emellett pedig nekem meggyőződésem, hogy a Minority Safe Pack-be csomagolt egyes tételeket egyenként szakpolitikai szinten is továbbra is napirenden kell tartani, akár a geoblocking kérdésére gondolunk, akár egyéb más rendelkezésekre. Tehát ezeket a kérdéseket szakpolitikai szinten is ott kell hagyni, de meg kell magunknak hagyni a lehetőséget arra nézve, hogy az uniós politikai fősodorhoz tartozó kommunikációs elemeket is kihasználjuk arra, hogy a mi érdekeinknek megpróbáljunk érvényt szerezni. Kisebbségvédelem egy hosszú távfutás, és ebben a hosszú távfutási stratégiában kell ezt a lehetőséget most meglátnunk.
És nem csak az a hosszú távfutás, ami előttünk áll, hanem ami már mögöttünk is van, ugye? Tehát, hogy a nagy politika és a kutatói világ szintjéről, ha nem is leereszkedve, hanem egy másik szférába átmenve, nekem nagyon gyakori tapasztalatom az, hogy angolul beszélő területeken, vagy közösségekben nem mindig tudjuk meghatározni a nemzetiség és az állampolgárság közti különbséget. Ugye nagyon sokszor ezt a nationality kifejezést sok angol az állampolgársággal azonosítja, és magát a nemzetiség vagy a nemzeti közösségi kisebbség fogalmát nehéz elmagyarázni. Úgy gondolja, hogy egy pár évtizeden belül ez is esetleg elhatárolódhat jobban egymást ezek a fogalmak?
Én azt gondolom, hogy igen, de azért ez egy nehezített terep, mert ugye ez a politikai versus kultúr nemzet koncepciójának az összeütközése, itt nem is csak az angol száz világ, de lényegében például a francia alkotmányos megközelítés is abszolút a politikai nemzet koncepcióját használja, magyarán bárki, aki francia állampolgár, az francia, és teljesen irreleváns, hogy most occitán, vagy breton, vagy elzászi német, vagy bármi, az a lényeg, hogy a politikai nemzet koncepcióját használják. De a kultúrnemzet, ami számunkra adott, mi ugye azt mondjuk, hogy az a nemzet része, aki a magyar a nemzet része, aki magát magyar nemzetiségűnek vagy, független attól, hogy milyen ország állampolgára. Ez a kultúr nemzet koncepció, ez Közép-Európában egyébként meghatározó, és itt lehetnek e tekintetben partnereink. A probléma abban áll, hogy több olyan ország van Közép-Kelet-Európában is, amelyek ezt a fajta kisebbségek számára biztosított jogkiterjesztést igyekeznek ellenezni, és nyilván itt egy koalíció kötési képességről is szó van, arról is szó van, hogy a kisebbségben élő nemzeti közösségek képviselői meg tudják-e találni a partnereiket, és érthető módon el tudják-e magyarázni nekik az adott problémáikat. Felvidéki magyar viszonylatra lefordítva, a szlovákiai magyar politika, civil szféra, tudományos világ tud-e partneri kapcsolatokat építeni az európai politikai, kulturális, társadalmi, tudományos szférában, mert hogyha meglesznek ezek a kapcsolatok, és én úgy látom, hogy a nemzetközi politika így működik, akkor hosszú és következetes munkával ki tudunk alakítani egy olyan nemzetközi környezetet, ami fogékonyabb lesz a mi dolgainknak a bevételére, és akkor ezek a súlypontok is el tudnak tolódni, és nagyobb figyelmet lehet majd igénye, vagy szerezni a nemzetiségi kérdéseknek, hogy ezt a két dolgot, a politika és a kultúrnemzet koncepcióját elhatároljuk, különösen akkor, még egyszer, hogyha olyan narratív keretben tudjuk ezt megjeleníteni, amire egyébként nyitottak, és amire politikai kondicionáltság okán muszáj befogadóak lenniük, mert úgy azt sokkal nehezebb félresöpörni.
Na, ezt akkor majd bízunk benne, hogy egy következő ASEAN konferencián mármint eredményt, vagy pedig részeredményeket tudja benyújtani.
Az európai politikai kulturális, társadalmi, tudományos szférában, mert hogyha meglesznek ezek a kapcsolatok, és én úgy látom, hogy a nemzetközi politika így működik, akkor hosszú és következetes munkával ki tudunk alakítani egy olyan nemzetközi környezetet, ami fogékonyabb lesz a mi dolgainknak a bevételére, és akkor ezek a súlypontok is el tudnak tolódni, és nagyobb figyelmet lehet majd igénye, vagy szerezni a nemzetiségi kérdéseknek, hogy ezt a két dolgot, a politika és a kultúrnemzet koncepcióját elhatároljuk, különösen akkor, még egyszer, hogyha olyan narratív keretben tudjuk ezt megjeleníteni, amire egyébként nyitottak, és amire politikai kondicionáltság okán muszáj befogadóak lenniük, mert úgy azt sokkal nehezebb félresöpörni.
Na, ezt akkor majd egy bízunk benne, hogy egy következő ESN konferencián mármint eredményt, vagy pedig részeredményeket tudja benyújtani. A harmadik téma szintén Amerikához, az Amerikai Egyesült Államokhoz kapcsolódik.
Ugye 1776. július 4-én írták alá a függetlenségi nyilatkozatot, az Amerikai Egyesült Államok lényegében fennállásának 250. évfordulóját ünnepli az idei évben, nagyszabású rendezvények lesznek szerte az Egyesült Államokban, és nem csak az Egyesült Államokban, hanem a elsősorban a szövetséges országokban, a kormányzati, tudományos vonalon is megemlékeznek erről a jeles pillanatról. Ugye a konferencia az American Freedom 250 címet viseli, az Amerika 250 fennállása, illetőleg a Freedom, vagyis a szabadság fennállásának 250. évfordulója, ez a hivatalos amerikai kormányzatnak a kommunikációja, hogy itt nem csak Amerikai Egyesült Államok fennállásának, vagy Amerika fennállásának 250. évfordulóját ünnepeljük, hanem a szabadság fennállásának 250. évfordulóját.
Végső soron amerikai szempontból minden Amerikában történik, nem? Az
tehát ugye az amerikai excepcionalizmusról beszéltünk ennek, és ez egy jeles megnyilvánulási formája, és hát mi is szerettünk volna július 4-éhez minél közelebb eső időpontban, egy tudományos konferencián beszélni ezekről a kérdésekről. Ezek alatt a kérdések alatt azt értem, hogy az amerikai függetlenségi törekvéseket hogyan értékelték Közép-Európában az elmúlt 200-250 évben. Egy történeti visszatekintés, külön panel lesz az amerikai külpolitikáról, ami az elmúlt 250 év jelentős részében azért meghatározó szempont volt az Egyesült Államok és a világgal fenntartott relációban. Külön panel lesz az alkotmányos kérdésekről, ami az Egyesült Államok vonatkozásában nagyon meghatározó, és egy külön panel lesz az amerikai soft power, vagyis a puha hatalomról, ideértve azt, hogy a film, az irodalom és egyéb művészeti ágaknak az előretörésével hogyan sikerült ezt az amerikai puha hatalmat alakítani az elmúlt 250 évben. Tehát ez egy tudományos konferencia, ami annak apropóján valósul meg, hogy a 250. évfordulót ünnepeljük, és ezt a konferenciát is együttműködésben valósítjuk meg a Budapesti Amerikai Nagykövetséggel, a Magyar-Amerikai Fulbright Bizottsággal, a Hungary Foundation-nel és a Molnár Tamás Kutatóintézettel, a közösen itt a John Lukács Intézet szervezésében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, tehát amerikai barátainkkal együtt biztosítunk lehetőséget arra, hogy az elmúlt 250 évről beszéljünk, és ez értelemszerűen mindig egy jó apropó arra is, hogy az amerikai-magyar barátságról és a jó kétoldalú kapcsolatokról is megemlékezzünk.
Balázs valamilyen felszólalással készül az eseményre?
Én ugye a John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatójaként én a záró gondolatokat fogom elmondani, ami egyfajta összegzése lesz a másfél napos konferencián elhangzottaknak, és egy jövőbe tekintés, hogy az elmúlt 250 év után milyen következő 250 évnek nézhetünk elébe a magyar-amerikai kapcsolatok szempontjából.
Ezt egy rendezvényszervező elismert ember mondta, hogy mindig, aki a legvégén lép föl, az a legfontosabb résztvevő.
Ezt meglátjuk majd a konferencia egész szempontjából, de nagyon bizakodóak vagyunk.
Gratulálok minden
Ezek
esetre.
is egy fontos évforduló.
És nem csak gratulálok, hanem köszönöm is ezt az időt, amit a három témára Tárnok Balázs rászánt. Tárnok Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Kutatóintézetének programigazgatója, kutatási igazgatója, ugye?
Felelősségazgató, igen.
Bízom benne, hogy hát, ha most nem tudom, a nyári szünet előtt valamiféle nagy külpolitikai mozgásra sor kerül-e még, bízunk benne, hogy nagy mozgásokra soha inkább, ahogy ön mondta, ilyen szépen kikövezett utakra gyakrabban fog sor kerülni. Ismét keresni fogjuk majd önt, a mostani megszólalását köszönjük, és akkor jó konferenciázást, meg kellemes nyarat.
Köszönöm
Vigyázz.
szépen a lehetőséget. Viszont kívánom.
És köszönöm önöknek is, kedves hallgatóink, viszont hallásra, minden jót!